Szeretteim, halljátok Istennek szent igét, amelyet most mindnyájunk épülésére olvasok. Jeremiás könyvét olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint. A tegnapi igét olvasom. Talán szabad megjegyezni, hogy tegnap volt a születésnapom, és ezt úgy olvastam, hogy születésnapi ige. Ti is halljátok, milyen születésnapi ajándékot kaptam Isten igéjéből. Tehát Jeremiás 26, első 9 verse. Ezt mondja az Úr, állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek, leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam, egy szót se védj el belőle. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gonosz tetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mond nekik, így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Sílóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a proféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az úrházában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az Úr parancsolata szerint mondott, megragadták a papok, a proféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell halnod. Miért profétáltál az Úr nevében? Miért mondtad, hogy úgy jár ez a templom, mint Síló, ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz, és összesereg lett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Isten áldása legyen az ige hallgatóink. Szeretteim, egy kis formabontással most csak néhány szót olvasok abból az igéből, amelyet választottam, majd a predikáció közben olvasom a további szavakat, de olyan gazdag az első négy szó, hogy most egyelőre csak ezt hallgassuk meg. Most kezdem igazán megérteni. Ez tehát egy vallomás, majd kiderül, hogy ki mondja. Valaki azt mondja, hogy most kezdtem igazán megérteni. Maradjunk ennél a négy szónál, ezt vegyük egyenként sorra. Most. Most kezdem igazán megérteni. Tehát az illetőnek valami élménye lett. Élménye támadt, és az szinte ketté vágja az időt. Eddig volt, mostantól. Most kezdtek valamit. Az életünkben vannak ilyen cezúrák, ilyen választó vonalak. Most ez az ember, aki ezt mondotta, ez eljutott egy döntő szakaszhoz, ahol szinte lezárult az eddig, azt mondja, most. És alázatosan mondja, hogy mert azt mondja, most kezdem. Olyan nagy valamit éltem át, ami csak a kezdet, ahogy magam is látom, most kezdem. Most kezdem igazán megérteni. Eddig is valahogy úgy sejtettem a dolgot, tudtam valamit, de azért nem volt az igazi. Most kezdem igazán megérteni, és megérteni, és ez a hallatlan gazdag szó, hogy megérteni. Most kezdem igazán megérteni. Valaki szinte azt mondja, hogy most kezdődik az egész. Ki lehet ez az ember Szentírásban, aki ezt mondja, hogy most kezdem igazán megérteni. Nagyon érdemes elgondolkozni. Vajon ki lehet? Ki lehet? Persze, hogy megmondom, de jó előre kicsit elámulni, hogy ez az ember ilyesmit mond. Tudnék, nem más, aki ezt mondja, mint Péter apostol. Péter apostol mondja, most kezdem igazán megérteni. Hát eddig nem értette, vagy eddig mit csinált. ez a most, ez jóval pünkösd után van. Nem tudjuk pontosan egy-két-három esztendő, de esztendők teltek el pünkösd óta. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvastam ezeket a szavakat. Apostolok cselekedete 10. Mindjárt elmondom azt is, hogy milyen összefüggésben mondja Péter. De mielőtt a részletekbe mennénk, szinte megdermedünk, hogy Péter most mondja, ott volt Jézussal 3 esztendőn át. Ő mondta először a nagy vallomást, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. 3 éven át, éjjel-nappal szinte együtt voltak, látta Jézus csodáit, hallgatta csodálatos példázatait. Halála, föltámadása, újra kegyelem befogadása az árulás után, szóval döbbenetes, mi mindenen ment át, és aztán a pünkösdi csoda, pünkösdi prédikáció, és alakul az első gyülekezet ott Jeruzsálemben, és telik az idő, és egyszer átél valamit, és amikor átél, mert azt mondja, hogy most kezdem igazán érteni. Felfoghatjuk, hogy ez a most, ez nagyon nevezetes most. Az összes eddigiben nem jutott el idáig, ahova most jutott el. Aztán sajnos hozzá kell tenni mindjárt, hogy még most se jutott igazán, mert a későbbiekben ki lehet tapintani, hogy bukott vissza innen, ebből a fölismerésből. Tehát Péter volt, ismerjük a egyéniségét, a jellemét, hát magunk fajta ember volt ez a Péter. De minden esetre ez egy nevezetes pont volt az életében, amikor szinte ki szaladt belőle ez a vallomás, most kezdem igazán megismerni. Elmondom, hogy milyen összefüggésben született ez a vallomás. Tehát mondottam már, a misszió javában folyik a zsidók között Jeruzsálemben és környékén, a pogányok között Pál apostol végzi már a missziót Európában, és a gyülekezet növekedik a jeruzsálemi gyülekezetben, a zsidók megtérnek, olvassuk, hogy még farizeusok pártjából is lettek hívővé zsidók, tehát már lüktet az élet az Isten Anya Szent Egyházában. És akkor történik, hogy Péter az egyik zsidó városban fölmegy, vendégeskedik ott egy családnál, aztán fölmegy a felházba, a tetőre, és ott elmélkedik, imádkozik, és ott egy révület esik rá, így mondja, hogy révület száll rá, és ebben a révületben látomást lát. 4 sarkánál fogva egy lepel, lepedő szedik, valami ereszkedik le az égből, és benne nyüzsögnek mindenféle állatok, tiszta és tisztátalanok, a mózesi törvények szerint nyüzsögnek, és akkor hangzik az égi hang, hogy Péter, öljed és egyél ezekből. És ő benne kitör a hűséges zsidó, a kóser zsidó, semmiképpen nem, ilyet nem mondj nekem. Én soha tisztátalant nem érintettem, nem ettem. És hangzik a mennyei kitanítás, ne mond tisztátalannak azt, amit az Isten tisztának mond. Ez 3-szor fölemelkedik, lejön, fölemelkedik ez a lepedő, és aztán eltűnik. És amikor ez eltűnik, akkor kopogtatnak lent, és kiderül, hogy a szomszédságból egy százados Cornélius pogányember, istenfélő zsidók felé, egyisten hit felé tájékozódó pogányember küld azért, hogy adjon lelki tanítást. Vagyis arról van szó, hogy lépjen be a tisztátalan ember küszöbén át annak a házába. Ilyet nem csinált Péter, soha ilyet nem csinált. Erre hangzik az, hogy semmiképpen nem. És hát most már a látomás értelmét megért, és engedelmesen elmegy, és belép, és ott hirdeti az igét, és áldást kapnak, Szent Lélek áldást száll rájuk. És Péter megszégyenülten mondja, hogy hát hogyan tilthatnám el őket a lelki tanítástól, sőt a keresztségtől, hát az Isten megáldotta őket. Na tehát a nagy lépés az, most már olvasom a teljes igét, amit mond a továbbiakban Péter, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Hát a nagy élmény ez volt, hogy nem személyválogató az Isten. Negatív fogalmazásban nem számít az, hogy zsidó, nem számít az, hogy kóser. Nincs olyan, hogy tisztátalan állat. Nem személyválogató az Isten, és nem állatválogató, és nem ennivaló válogató az Isten. De a lényeg ez, hogy nem személyválogató. Ez egy óriási lépés, mert mondom, magával az Istennel szállt szembe Péter, amikor azt mondotta, hogy semmiképpen nem. Én ezt nem csinálom, a hitemmel nem egyezik az, hogy én ezt a tisztátalan állatot vágjam és egyem. Vagyis, hogy én tisztátalan ember házába belépjek. Keresztény missziónak ünnepi órája, csillagórája volt ez az óra, amikor Péter fölkiáltott, hogy most kezdem igazán megérteni. És az egész keresztény gondolkodásnak egy döntő fordulata volt, ami nem olyan egyszerűen ment, mondottam, hogy itt Péter felkiált, és azt mondja, persze, megyek és csinálom, de aztán a Galata levélben, Pál apostolnak a Galatákhoz is levelében van egy jelenet, amiből sajnos világosan kitűnik, hogy bizony Péter továbbra is visszahőkölt. Az történt ugyanis, hogy meglátogatta az antiókiai gyülekezetet, ott gátlástalanul keveredett a pogányokkal, zsidó keresztényekkel, mindaddig evett velük és örült velük együtt, mindaddig, amíg Jeruzsálemből jöttek szigorú ellenőrök, felügyelők, és ott megrettent Péter, jaj, én messze mentem, amikor egy asztalhoz ültem ezekkel, és akkor visszahúzódik tőlük, és a zsidók közé rejtőzik. És akkor Pál apostol nagyon keményen ledorongolja Pétert. Tehát mondom, ez a mostani öröm, hogy most aztán kezdem meg, ez se az igazi még. Ez egy kicsit mutatja azt, hogy milyen nehéz a mi meggyőződéseinket, hitbeli gondolatainkat elváltoztatni. Az Istennek is milyen nehéz. Önmagunknak is nehéz, mert olyan mélyen vannak bennünk, hogy a fejünkkel tudjuk is, hogy azért változtatni kellene, nem tudunk változtatni. Nagyon hűséges kép ez, nem csak az Isten nagyságára, nem személyválogató, az ember kicsiségéről is, milyen nyomorult az ember. Jöhetnek Isten élmények, és átüt az élményen az emberi gondolat, mint a kötésen a vér, így szokták mondani, átüt a régi gondolat, de azért talán mégiscsak úgy kell, ahogy eddig gondoltam. Tehát itt van az üzenet, ami számomra ünnepi üzenet egyúttal, mert elmondhatom, hogy újra meg újra átéltem ilyet is, és én is átéltem, hogy most kezdem igazán megérteni. Életemnek nagyon előre szaladt szakaszába vagyok immár, és mondom nektek, hogy még mindig vannak ilyen élményeim, hogy most kezdem igazán érteni. Nem szégyellem azt, hogy elmúlt 5-6 évtized prédikátori szolgálat, és egyszer csak azt kell mondani, Uram Isten, most kezdem érteni. Szégyen az, hogy eddig nem értettem. Az mondja nekem ezt, aki semmit nem értett. Nem értette ezt a titkot, hogy van ilyen. Eddig nem értettem, és Uram Isten, most kezdem érteni. Nem személyválogató az Isten. Mi személyválogatók vagyunk, szükségszerűen szinte, mert belénk épültek az ítéletek és előítéletek. Kétféle ember van, előttünk az képes, hogy mi a mérték. Van jó ember, van rossz ember, van hív ember, van hitetlen, van magyar, van német vagy román. Van okos ember, van ostob ember, de mindenképpen két fél ember van. És úgy gondoljuk, az Isten is kétféleképpen ítél, gondolkodik. Van az Isten jó ember, aki majd üdvözülni fog, vannak rosszak, akik majd örökkárhozattal elkárhoznak. Hát az Isten is ilyen. És ez a nagy fölismerés, hogy nem személyválogat az Isten. Ugye ezt egy kicsit megértsük, elmondok valamit, ami itt történt a gyülekezetben 2 héttel ezelőtt. Itt járt közöttünk az Iszákos mentő missziónak a vezetője, egy nagyon kedves református lelkész, idősebb fajta, nálam azért persze jóval fiatalabb, református lelkész, aki nagy odaadással, szeretettel csinálja, és eredményesen áldással végzi az Iszákos mentő missziót. Elhívtuk ide, hogy tanítson minket, hogy hogy kell azt csinálni. A társaság egy külön társaság volt, lelkészek voltak, pszichológusok voltak, egészségügyi dolgozók, tehát úgy emberekkel foglalkozók, iszákosokkal is foglalkozó munkások voltak, egy válogatott társaság, és elhívtuk azzal, hogy beszéljen nekünk az iszákos ember lélektanáról. Ez egy olyan szakmai fölvetés. Iszákos ember nyilván más, mint a nem iszákos, tehát vannak sajátosságai, tessék nekünk elmondani, sok tapasztalat alapján, miféle dolgok jellemzik az iszákos ember. Az iszákos ember lélektanát magyaráz el nekünk. És hát a ceruzák hegyezve, papír, jegyzet, minden ültek és várták, hogy na most aki sok megtéréssel dicsekedhet, megtérítéssel dicsekedhet, hát az most elmondja a szakmai titkokat. Tessék mondani, az iszákos ember lélektanát. Mondom, feszültem, vártuk, hogy mit mond ez a tapasztalt ember. És akkor azt mondotta, hogy az iszákos embert mindenek előtt az jellemzi, hogy ember. Pont. Nem is kell folytatni szinte. Ember. Szembe azokkal, akik azt mondják, hogy iszákos egy részeges disznó, egy gazember, csaló, szenvedélybeteg, mindenfélét mondanak. És az mind igaz lehet, de ő ezzel szemben azt mondta, hogy ember. Itt jelentkezett a nem személyválogatás. Az iszákos is mindenek előtt ember. És aki nem jutott el ide, hogy ember, az ne csináljon iszákos mentőmissziót. Aki csak ott tart, hogy részeges disznó, ne csináljon iszákos mentőmissziót. Még akkor sem, hogyha szakmailag ismeri a trükköket, nincs trükk. Első számú dolog az, hogy az iszákos is ember. Tehát ez vezet oda, hogy az Isten nem személyválogató. Az Isten nincs olyan, hogy ez iszákos, tehát elkározik, ez józan ember, tehát ez üdvözülni fog. Ezt mi csináljuk. Isten nem csinál ilyet, ember. Isten nincs személyválogatás. Na most egy kicsit éppen azért, hogy mélyre menjünk a dolgoknak, ezt a szót vegyük közelebbről személyre, hogy most kezdem megérteni. Mi az, hogy megérteni? Most főként azért mégiscsak az emberi kapcsolatokra gondoljunk, megérteni. Hát erre nézve van egy ilyen egyszerű gondolat, hogy lehet egydimenziósan megérteni az embert, és lehet kétdimenziósan. Nyilván a kétdimenziós a gazdagabb, és arra kellene eljutni. Most hogy különítsük el ezt a két dimenziót? Az egyik dimenzió a megértésben az, hogy fölsorakoztatom az adatokat, született vallása, nyelve, társadalmi helyzete, jelleme, egyénisége, személyisége, ezek az egyik oldalról való adatgyűjtések. A tudomány így dolgozik, hogy gyűjti az adatokat. És nyilván a lelki gondozó is, aki iszákosokkal foglalkozik, hát gyűjti az adatokat. Mióta csinálja, hányszor esett vissza, mik a kilátások. Tehát ez az egyik dimenzió. És lehet úgy is, hogy csak ez a dimenzió van. Nagyon sok esetben pedagógusok, pszichológusok, orvosok is beérik az, hogy minél pontosabban megrajzolják a térképet, ennek az embernek a lelki térképét, hogy alakul ki, mi csinál. A tudomány növekedése az, hogy még több adatot gyűjtünk, még finomabban az apjáról, a családjáról, még minél több adatot, és ha nagyon sok adatunk van, akkor biztosan jó diagnózist csinálunk, jó módszerrel fogunk hozzá. Ez egy dimenzió. A másik dimenzió az, amit nem az ésszel kell csinálni, még csak nem is egyszer a szívvel. Egy másik dimenzió, talán a leginkább ez az idegen szó mutatja, intuíció. Persze, hogy egy tiszta szívnek az intuíciója kell. A belelátás, beleérzés, az egyetérzés, megértés, ez a másik dimenzió. És ez az ember, aki nekünk mesélt a Iszákos mentés szolgálatáról, hát ez nyilván arról nevezett, de úgy sugárzott róla valóban. Egy egyszerű ember, teológiailag egyáltalán nem szenzációs, a későbbiekből se tudott szenzációs dolgokat mondani, de az biztos, hogy sugárzott róla, hogy ebben van ez a másik dimenzió, ember. És elhiszem neki, amikor azt mondja, hogy van Dömösön nekik egy ilyen otthonuk, azt mondja, hogy amikor belép oda egy Iszákos, akkor hogy föllélegzik, hogy itt engem ember számba vesznek. Elhiszem neki, biztosan úgy van. Az igazi titka annak az otthonnak, ha ott megtérések vannak, az igazi titka az, hogy ott ember számba veszik. Vagyis ezt a másik dimenziót gyakorolják. Nem olyan fontos, hogy mióta iszik meg, milyen súlyos az iszákossága, ember. Aztán, hogyha ott kapcsolódnak, hogy ember, akkor megkérdezik, hogy mit akartál az életbe elérni. Nem sikerült. Hát persze nem sikerült. Hát más, amikor nem sikerül, akkor kétségbe esik, öngyilkos lesz, elég sokan a pohárhoz nyúlnak és elkezdenek inni, ha nem sikerült az élet álmuk, az élet elgondolásuk. Hát ez már szakmai része a dolognak, de a lényeg, ami ide kívánkozik, az, hogy kétdimenziós ismeret. Az egyik dimenzió, igenis gyűjtsünk minél több adatot az egyik dimenzióba, hogy ki ez, mit csinál, hogy csinálja, mióta gyűjtsünk adatot, de értsük meg, hogy ez semmi igazába véve. A gyógyulásról van szó, ez semmi. A másik dimenzió az együttérzés, a megértés, az intuíció. És Istent az érdekli, hogy ember. Nincs személyválogatás, Isten előtt ember. Iszákos, nem iszákos, magyar, nem magyar, zsidó, nem zsidó. Hogy úgy mondjam, nem számít az Istennél, nem ez számít, ember. Akármilyen mélyen van, vagy akármilyen magason van, a döntő dolog az, hogy ember. Isten szelleméből van benne egy kis szikra, biztosan van. Ha nem is szikrázik, már nem pislákolt, van valami, Isten, belőlem az Istenből van benne valami. Most kezdek rá eszmélni. Testvérek, mindnyájunknak van, mire rá eszmélni. Most kezdek rá eszmélni. Mi az, hogy ember? De ezt az egész vonalon végig lehetne zongorázni, testvéreim. Mert lehetne beszélni arra, hogy most kezdtem a Bibliát érteni. A Bibliára nézve is ugyanez, amit mondottam, kell tanulni ókori történetet, ha lehet nyelveket, egzegéziseket olvasni, mindent kell a Bibliáról tanulni, minél többet. És aztán kell a másik dimenzió, hogy most kezdem hallani, mi van ebben a Bibliában. Akinek nincs ez a kettőség, hogy most kezdem csak kapiskálni, most kezdem csak fel, mi van a Bibliában. Aki csak gyűjti az egzegetikai, meg a történeti mindenféle adatokat, hát az okos ember lehet, csak éppen nem tudja a Bibliában mi van. Tehát a Bibliát is így kell olvasni, hogy igenis minél többet tanulni, én még mindig nagyon boldogan tanulok mindent, ami a Bibliát előbbre viszi, jobban megvilágítja, és ugyanakkor nagyon jól tudom, hogy e másik dimenzió nélkül szánalmas dolog, esztétika, valami ilyesmi, irodalom. Na de így vagyunk Jézus Krisztussal, magával a názáreti Jézussal is, hogy ő róla és minél több adatot. Mit mondanak a zsidókról, mit mondanak a keresztjének, Jézusról minél több adatot gyűjteni, az egyik dimenziót minél színesebbé, gazdagabbá tenni, és ugyanakkor tudni azt, hogy a lényeg a másik dimenzió. Most keltem, csak megérted ki az a názáreti Jézus. Testvérek, csodálatos dolog ez, amikor a másik dimenzió kezdi helyre igazítani az egyiknek a túlkapásait. És ne haragudjatok, hogy nagyon szegényes az életetek, ha csak ezt nézitek, adatokat gyűjteni, minél több adatot, sok-sok-sok teológiát, tudományt, filozófiát. Most kezdem csak érteni, mi az, hogy Biblia, ki az a Jézus. Elmondtam a lényeget, legtöbben tudják, hogy tényleg tegnap volt a születésem napja, 85 éves vagyok. És az életemnek a legnagyobb öröm, hogy még mindig képes vagyok ilyesmire, hogy elcsodálkozzam, felsóhajtsak, felújjongjak, hogy végre kezdem érteni. És nagyon ajánlom a testvéreimnek, hogy nyissanak, testvére, nyissatok erre, hogy most kezdem megérteni. Ami ezt jelenti, még egyszer mondom, ne csak az egy dimenziót, hanem valami módon próbáljatok igazságokhoz jutni a másik dimenzióban. A ráérzés, az intuíció, a Szentlélek, a szeretet, ahogy tetszik. Egyszerű a dolog. Csak azzal az alázattal kell menni, hogy Uramisten, én egydimenziós ember vagyok, és ez nagyon szegényes. Nyisd meg ezt a másik dimenziót. Mostanában persze az ember összegez, gondolkozik, és csak elmondom befejezésre, hogy nagyon tetszik nekem egy könyvnek a címe. Nemrégiben adta ki az egyik lányom ezt a könyvet. Az a címe, hogy Jó volt élni. Egy kedves idős asszony írta, illetve egész életében írta a naplóját, és öreg korában, sőt, szinte halál után odaadta a lányának, hogy adjátok ki ezt majd, ha lehet. Amíg tudott mozogni ez a kedves idős asszony, itt járt közöttünk, hűségesen vett részt az Isten tiszteleteinket. Egy erdélyi arisztokrata féle családnak a leszármazottja. Lányaim voltak Erdélyben a kastélyán, ami persze már régesség nem az övé. Sok megaláztatás, menekülés, börtön, éjség, minden. És ezzel fejezi be, hogy ezt adta a címéül a könyvének, hogy jó volt élni. Hát testvérek, 85 évesen én is ezt mondom nektek, jó volt élni. Jó volt élni, de nem az éme szenzációs sors jutott osztályrészemül. Egy átlag magyar embernek a sorsa. Az első világháborúban születtem, a másodikban már emberféle voltam, családom volt, és így tovább. Mindezzel együtt jó volt élni, azért mert ilyen rácsodálkozásokban éltem, hogy most kezdtem érteni. És olyan jó lesz a halálban biztos, hogy most végre aztán igazán értem. A halál megint csak egy ilyen nagy rácsodálkozás lesz, hogy na végre, amit tükör által homályosan láttam, most már végre szemtől szemben láttam a dolgokat. Nagyon csuda dolog, jó dolog lesz. Tehát már itt ebben a földjedben is nagyon jó dolog, testvérek, ez, hogy most kezdem igazán érteni. Áldjon meg Isten mindnyájunkat sok ilyen drága, boldog élménnyel.